sayını.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az előttünk álló 2-3 év a kivételesen jó esztendők közé tartozik majd Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott interjúban. A miniszterelnök azt mondta, már 1998-ban olyan országra gondolt, mint ami most van, de úgy vélte, egyszerűbben jutunk majd el idáig. Egyebek mellett arról is beszélt a kormányfő, szerint az EP választások után lesz egy olyan európai parlament, ahol a békepártiak többen lesznek, mint a háborúpártiak, valamint lesz egy európai tanács, amiben a miniszterelnökök ülnek, és ott is megváltoznak majd az erőviszonyok. Emellett fontos esemény lesz idén az amerikai elnökválasztás is, tette hozzá. Az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja tartani a kialakult pozícióit, Kárpátalján is megkezdődött a kényszersorozás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország továbbra sem ad ki senkit. Gulyás Gergely szerint az európai választások tétje, hogy milyen erősek lesznek a háborúpárti erők, vagy éppen a békért kiállók. Magyarország a külső határvédelem fenntartása miatt szenvedhet el büntetést, és könnyen lehet, hogy napi 6 millió forintot kell majd fizetni, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátette, ugyanaz ítélet már megszületett, de csak 4 nappal az EP választás után jelentik azt be Brüsszelben. Már elérhető az a weboldal, amely közérthetően mutatja be a digitális állampolgárság programot, és a kormányablakokban a programba való előzetes regisztrációra is lehetőség van, hívta fel a figyelmet a kormány szóvivő. Vitályos Eszter ismertetése szerint az eljárás lényege, hogy a kormányablakban a polgár a mobiltelefonján az előzetes regisztrációhoz tartozó adatokat olvasható kódformájában megkapja, és eltárolhatja azt a későbbi aktiváláshoz. Ősztől a digitális állampolgárság program alkalmazással a polgárok igazolhatják személyazonosságukat, első körben majd a rendőri igazoltatásnál. Beszámolt az elmúlt 2 hétben Magyarországon átadott fejlesztésekről és beruházásokról is, kiemelve a MOL NRT 1 milliárd 300 millió euróból megvalósított tiszaújvárosi polioal komplexumát. Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter, amikor svájci kollégáját fogadta. Közös pont a két állam között a szuverenitás védelme, a béke melletti kiállás és az illegális migrációval szembeni fellépés, sorolta Szijjártó Péter. Április végéig az államháztartás központi alrendszere 2597,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdaság az első negyedévben visszatért a növekedési pályára. Idén márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 658.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 452.700 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 510.000, a nettóé 354.500 forintot ért el, 15,7, illetve 15,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Soha nem látott magasságba emelkedtek az átlagbérek, reagált az adatokra Comba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a Gyurcsány korszakhoz képest a kormány nem csak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint 3-szor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. A nemzetgazdasági miniszter olyan új iparpolitikai hozzáállást szorgalmaz, amely az európai ipari vállalatok érdekeit veszi figyelembe az EU versenyképességi politikájának kialakítása során. A Tárca ezt annak kapcsán ismertette, hogy Nagy Márton képviselte Magyarországot a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet végrehajtásáért, illetve az azért létrehozandó Európa platform felállítását előkészítő magas szintű találkozón. Kevesebb mint 4 millió európai gyermek születik évente, egyötödük Európán kívüli édesanyától, a családi kapcsolatok visszaszorulnak, évek óta csökken a házasságkötések száma, ami egyébként Magyarországon a legmagasabb, ismertette a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Fűrész Tünde az általuk szervezett Demográfia és versenyképesség az Európai Unióban című konferencián beszélt. Ugyanitt Hornung Ágnes családügyi államtitkár azt mondta, a két fogalom összekapcsolódik, egy nemzet lélekszáma az adott ország gazdasági súlyát is meghatározza. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés a folytatásban is, többfelé várható újabb zápor, zivatar, néhol heves vihar, sokfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották. Christos ames libero, tamago, tamago, mafisa, sedis, sedis, mimasi, zoica, isamelos.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Pünkösd után néhány nappal fél órán kelé Kocsis Fülöp metropolita atya ünnepi beszédéből ajánlok egy gondolatot. Így kezdte prédikációját a debreceni főszékes egyházban. Boldog születésnapot mondhatnánk, hiszen Pünkösd az egyház születésnapja. Tanítását pedig ezzel az üzenettel zárta. Ma, amikor az egyház születésnapját ünnepeljük, akkor nem tortát készítünk, és nem a régi eseményre emlékezünk vissza, hanem azt akarjuk, hogy állandó születésben legyen az a közösség, amelynek meghívott tagjai vagyunk. Újra kell építenünk ezt a közösséget. Az Isten lelke leszáll ránk, és mindent megad ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Most már csak az kell, hogy mi is akarjuk. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Pünkösd hétfő egyházunkban a Szent Háromság ünnepe. A titkok titkáról Andrej Rubjov Szent Háromság ikonját szemlélve elmélkedik dr. Pap Miklós görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár. Pünkösd ünnepkörében sok görögkatolikus templom tornyán vagy intézmény homlokzatán nagy plakátokon is látható ez az ikon.
Az etika számára nagyon fontos a Szent Háromság ikonja. Az ikonról tudni kell, eredetileg Andrej Rubjov festette, és eredetileg azt a három titokzatos alakot akarja ábrázolni, akik meglátogatták Ábrahámot, és megjövendölték Izsáknak a születését. A három titokzatos alak megfestéséből alakult ki szépen lassan, hogy a Szent Háromságnak ez egy gyönyörű szép előképe. Kicsit óvatosan nevezhetjük az ikont a Szent Háromság ikonjának, egy picit inkább olyan, mintha fátyol lenne. Mintha a mennyasszonyt egy fájtlon keresztül látnánk, és a festő a fájtlat szeretné lerajzolni. Olyan izgalmas, Karl Rahner is azt mondja, egész életművem arról szól, hogy a fájtlat az Isten arcáról föllebbentsem, egy kicsit mögé lássak, hogy milyen a titokzatos Isten. Azért fontos ez az etika számára, mert a Szent Háromságról egy fájtlat látunk, egy gyönyörű szép előképet. Az etika számára, hogy milyen az Isten, hogy a fátyol mögé nézzünk, az létfontosságú. Ugyanis Isten alatt mindig azt értjük, hogy milyen a teljesség. A pszichológia úgy is mondja, hogy az Isten képünk azok olyanok, mint az önbeteljesítő jóslatok. amilyennek gondoljuk a teljességet, Istent, olyanok leszünk. Abba az irányba megyünk, abba az irányba tökéletesedünk. Ezért az ikon egy óvatosságra int mindannyiunkat, hogy a fájtlat látjuk, és keressük, hogy vajon milyen lehet a teljes Isten. Ez az embert mindig arra indítja, hogy felül bíráljam az Isten képemet, úgy gőgösen, önelégülten, tudósan, tapasztaltan, soha ne ücsörögjek az Isten képemen, hanem tudjam azt, hogy ezek fájtlak, és mögötte keresem a szent titkot, a misztériumot. Ez az embert állandó megújulására, vadászatra, innovációra indítja, hogy lépjek túl, keressem azt, hogy milyen lehet az Isten. Másrészt látjuk ugyan a fájtlat, de ott középen Krisztust látjuk, ahogy ő ül középen, és ő van velünk teljes vászélességgel szemben, ő az ajtó. Ő mutatja azt, hogy milyen lehet a Szent Háromság. Ő nyilatkoztatja ki nekünk, hogy milyen a Szent Háromság belső élete. Ő a kulcs. Ha tudni szeretnénk, hogy milyen a Szent Háromság, mert elkész életünk önmagunknak feladott élet, akkor mindig Krisztusra kell tekintenünk. Nagyon fontos ez, hogy nem magamból kell kiindulni. Nekem nem a magam módján kell vallásosnak lenni, és nem a magam módján erkölcsösnek, ahogy azt én gondolom. Hanem azt kell keresnem, hogy Krisztus Urunkban mit mutat magáról a Szent Háromság. A másik, ami nagyon izgalmas a Szent Háromság ikonban, hogy köröket látunk. A test tartások, a karoknak a tartása gyönyörű szép köröket mutat, olyan, mintha az egészben lenne egy hatalmas dinamizmus, mintha gesztikulálva beszélgetnének. A Szent Háromság egy kommunió, és ez a kommunió, ez a közösség, ez úgy áll fenn, hogy kommunikálnak, beszélgetnek, önmagukat adják át a másiknak. Roppant fontos ez az etika számára, hogy akkor leszek én közösségben a többi emberrel is, magával az Istennel is, ha kommunikálok. A kommunió feltétele a kommunikáció. Azért izgalmas ez, mert mindegyikünk életét a gondolatai vezetik. Ki mind gondolkodik, úgy is lép, úgy is él. De a gondolataink nem látszanak. Sem a házastársam, sem a gyermekem, sem a munkatársaim gondolatai nem látszanak. A gondolatok akkor válnak láthatóvá, amikor kommunikálunk. Ezért létfontosságú, hogy a házaspárok kommunikáljanak egymással. Létfontosságú, hogy a szülő és a gyermek, hogy a munkatársak, hogy az egyházon belül, a társadalmon belül legyen egy élő kommunikáció. És a médiának ez egy Isten adta hivatása lehetne, hogy az egész társadalom kommunikáljon önmagával. Ahol van élő kommunikáció, ott lesz élő közösség, együtt gondolkodás, együtt működés, együtt lét. A beszédhez, a kommunikációhoz olyan fontos az önkifejezés, hogy ki tudjam mondani mindazt, ami bennem van, a gondolataim, a terveim, a szorongásaim, a szeretetem és a bocsánat kérésem, és bizony ezt pici gyermekkortól tanulni és tanítani kell. Nem is tudjuk, milyen jót teszünk a gyermekkel, amikor önkifejezésre tanítjuk őket. Amikor pici kortól erre neveljük, hogy tanulja meg önmagát kimondani, találja meg a megfelelő szavakat, hogy tudjon dicsérni, tudjon köszönni, tudjon szeretetet kimondani, nem is tudjuk, mennyi jót teszünk vele. Ha megtanuljuk pici kortól, hogy a konfliktusokat át lehet beszélni, és az átbeszélt éles helyzetek már nem olyan élesek, ha ezt pici kortól megtanuljuk, akkor az együtt létet fogjuk erősíteni. Olyan szépen látszik az ikonon, ahogy Krisztus és a lélek is meghajol az Atya felé, aki egyenesen ül. A konfliktus kezelésünk számára ezt annyira meg kellene tanulni, hogy van határ, ahol meg kell hajolni. Szent Pál olyan szépen mondja, engedjetek egymásnak. Az ikonon azt látjuk, hogy a fiú és a lélek is enged az Atyának, ahogy meghajolnak felé. Ma én engedek, majd holnap te. Engedni egymásnak, és ha engednénk egymásnak, sokkal erősebb lenne a közösség közöttünk. Végül az ikonon gyönyörű szép az etika számára, hogy a Szent Háromság személyei nem zártak, hanem nyitottak. Felénk nyitottak, oda ülhetünk negyediknek. Igazából ez az egyetlen egy misztérium van, hogy a Szent Háromság önmagában, úgy emberien hadd mondjam, nem boldog, hanem megnyílik felénk, és ebből van a teremtés, Ebből van mindegyikünknek a teremtése, a megváltásunk és majd az üdvözítésünk, a beteljesítésünk is. A Szent Háromság megnyílik, létet ad, és oda hív mindegyikünket. És mégis ez a meghívás számomra, ez a legizgalmasabb. Nem egyszerűen arról szól, hogy meghív az Isten egy ilyen köldöknéző passzivitásba, meghív egy ilyen tevékenység, munkafelejtő spiritualizmusba, hanem meghív arra, hogy tevékenykedjünk, szolgáljunk. Ahogy Krisztus meghajol az Atya felé, ahogy a lélek meghajol, és azt mondja, megyek, és a gyümölcsöket igyekszem megteremni, ha látjuk a Szent Háromság ikonját, akkor mindig azt érezzük, hogy nem csak meghív egy békés együttlétre, hanem egyben küld. Indítatást érezzünk, hogy megyek szolgálni, hogy viszem a keresztemet, a helyemen helytállok, a Szentlélek gyümölcseit teremni akarom. Ha ránézek, ezt érzem, megyek is szolgálni.
Pünkösd csodája nem csak az egyházi, hanem a világi költészetet is megihlette. Miként a mi Balassi Bálintunk is írta. Áldott napján, míg a föld is újul, az ég is tisztul. Jászter Beáta, Revicki Gyula Pünkösd ünnepére című versét választotta mai literatúrájába. Előbb a költő, majd pedig saját vallomását halljuk tőle.
Revicki Gyula, Pünkösd ünnepére. Piros pünkösd, juttas tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének, hogy ki tévelyek kétségbe, homályba, világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, világosítsd hittel föl az elmét, hogy az eszme szívből szívbe szálljon diadallal az egész világon. Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjjel. Szeretetnek sugara, Szent Lélek. Ami Bábelnél összezavarodott, az pünköstkor helyreállt. Világosság támadt a lelkekben, s ezek a lelkek pontosan tudták, hogy mit kell tenniük, hirdetni a szeretet evangéliumát. Fogantatásunkkor nevünkön nevez bennünket az Úr. Attól a pillanattól az övéi vagyunk, hogy az életre hívott minket. A kereszteléskor elhív egy közösségbe, a saját asztalához. S mi görög katolikusok olyan kivételes kegyelemben részesülünk, hogy ekkor a keresztség felvételekor megkapjuk a bérmálás szentségét. Megerősítést, hogy Isten teljes jogú gyermekei lettünk. Fényes angyalt állít mellénk, aki véd, oltalmaz, az igaz úton tart. Belénk lehelli lelkét, hogy ezzel a titokzatos erővel eltelve megerősödjünk. Bátorságot, reményt és hitet ad az élet küzdelmeihez. Alaposan feltarisznyál, mert azt akarja, hogy a lélek működjön bennünk. Legyen világosság benned, mondja. A Szentlélek 7 ajándéka: bölcsesség, értelem, tanács, tudomány, lelki erősség, jámborság és az Úr félelme. Hányszor emlegetjük a lelket? Néha úgy érezzük, összetörték a lelkünket. Máskor azt mondjuk, nem visz rá a lélek, hogy megtegyünk valamit. Esetleg valaki lelketlenül bánt velünk, vagy lelki erőre van szükségünk. Úgy emlegetjük, mintha mi alkottuk volna, mintha mi uralnánk. Pedig kaptuk, ajándékul, hogy jóra használjuk. Szent Pál mondja a korintusi levélben, a lelket pedig kiki azért kapja, hogy használjon vele. Az agyunk irányítja a testünket, a szívünk élteti a szerveinket, a lélek tesz azzá, akinek az Isten teremtett bennünket, eleve jóvá, tisztává. A mi felelősségünk, hogy meghalljuk a szavát, amely folyamatosan sugallja, hogy mit kell tennünk, hogyan kell élnünk. A lélek által a szeretet árad ki belőlünk. Isten szeretete, amelyet mindenkinek megígért Krisztus, és nem kért érte cserébe semmit, csupán azt, hogy szeressük az Atyát és egymást. Mindannyian lenni szeretnénk valakivé, nyomot hagynánk a világban. Gondolkodunk, dolgozunk, küzdünk, akarunk, hogy ezt a célt elérjük. De minden tudásunk, akarásunk elvész, ha nem a lélek munkálkodik bennünk. Persze lehet, hogy valamit elérünk, de az nem lesz tartós, nem marad emlékezetes, mert hiányzik belőle az a bizonyos plusz, a töltés, amitől különleges és egyedi. Sokszor nem a tudomány és a szakmaiság segít minket, hanem a hittel, lélekkel kimondott szó, a szeretettel kinyújtott kéz. Sőt, a tudomány és a szakmaiság sem lehet a világ hasznára, ha hiányzik belőle a lélek ereje. Nem elég valamit precízen elvégezni. Egészen oda kell adnom magamat, ráhagyatkoznom a lélekre, amely megsúgja, hogy mit kell tennem. Nevezhetik ezt belső hangnak, hetedik érzéknek, megérzésnek, ösztönnek. Attól ez még az, ami. A vigasztaló, az igazság lelke, Isten végtelen szeretete és irgalma. Hallgassuk, értsük, higgyük. Vigyázzunk rá úgy, mint a legszebb ünneplő ruhánkra, mert az örökké valóságban fogjuk viselni.
Mérünk a magasságbeli összezavart a hajelvelkel, akkor szétszórta a rendszerteket. Mérünk pedig a tüzes nyelveket osztotta a szét, mindenkit egyesülésre hívott. Hogy összhangzólag dicsőítsük a legszentebb lelket.
Csodálatos az Isten az ő szentjeiben. A 67. Zsoltárnak talán ez a mondata foglalja össze legteljesebben a jövő vasárnapi Minden Szentek Vasárnapjának témáját. Ezen a vasárnapon a Keleti Egyház különleges tisztelettel adózik mindazoknak, akik a Szentlélek ajándékának gyümölcsei. Minden szenteket pünkösd után ünnepelni meglepő lehet azoknak, akik kevéssé ismerik a Keleti Egyház liturgiáját, hagyományait. A Nyugati Egyház november 1-én tartja Minden Szentek ünnepét. A különbség okát Lipcsák Tamás, nagykállói parókus segít megérteni.
Görögkatolikus egyházunkban pünkösd utáni első vasárnapon emlékezünk meg Minden Szentekről. Szenteknek nevezzük azokat az embereket, akik életükben Isten szeretetében éltek, Isten dicsőségét próbálták előmozdítani a maguk erejével, és most fáradozásuk jutalmaként az Isten országában vannak. Nem véletlen ennek az ünnepnek az elhelyezkedése, hogy pünkösd utáni vasárnapon ünnepeljük, hiszen bizánci egyházunk szertartásában semmi sem véletlen. Húsvétkor Jézus Krisztus föltámadásában az ő üdvözítő művének a csúcsát ünnepeltük. 40 nappal később, amikor fölment a mennybe, itt hagyott bennünket, de mégsem hagyott itt teljesen, hiszen a vigasztalót, a Szent Lelket küldte el nekünk. A Szentlélek lejövetele utáni vasárnapon pedig megemlékezünk a Szentlélek gyümölcseiről, hiszen a szentség a Szentléleknek a gyümölcse. Ezek a szent emberek, ezek mind a Szentlélek vezetésének köszönhették, hogy végre tudták hajtani életükben az Isten parancsát, az Isten megbízását. Ha megnézzük az ünnepnek az ikonját, egy nagyon érdekes dologra figyelhetünk fel. Egy hármas tagozódást látunk. A legfelső sorban Krisztust látjuk, amit az ő dicsőségében trónon ül, és mellette vannak a legtisztábbak, a legszentebbek. Ott van mellette az Isten szülő Szűz Mária, és mellette van keresztelő Szent János az angyalok karában. Egy sorral lejjebb a főpapokat látjuk, a szerzeteseket és a szerzetesnőket, akik az életüket arra tették föl, hogy teljes egészében az Isten parancsa szerint éljenek, az ő szeretetét éljék meg, és segítsenek a világon ezt elterjeszteni. És a legalsó sorban mondhatnánk úgy, hogy az egyszerű, hétköznapi keresztényeket látjuk. Azokat az embereket, akik életük minden napjaiban, nyűgjeik, bajaik közepette, örömeikben az Isten szeretetéből táplálkoznak, és azt élik meg. Nagyon érdekes dolog, a Szent Képíró talán nem festett oda bennünket, de mi mégis ott vagyunk. Hiszen a mi feladatunk is a szentté válás. Ez az ünnep nem csak az elmúltkor szentjeiről emlékezik meg, hanem azért minden szentek, mert a jövő szentjeire is emlékezik. A jövő szentjeit is előre megszólítja. Mi mindannyian keresztény emberek az Istentől azt a közös hivatást kaptuk, hogy szentként éljünk. Szentnek lenni nem könnyű, de nem is lehetetlen. Nagyon fontos, hogy a Szentlélek vezetésére bízzuk magunkat, hiszen ő az, aki a szeretetünket tökéletessé teszi. Ő az, aki segít bennünket hitből élni és hitből cselekedni. Ha a Szentlélek vezet bennünket, akkor benne lesz a szeretet tetteinkben, szavainkban és gondolatainkban is. És ha hűségesek leszünk ehhez, akkor mi is ott vagyunk, és ott leszünk majd a szentek soraiban, a megdicsőült igazak között. Merjünk hát szentnek lenni.
A keleti egyháznak nincsenek Szűz Mária tiszteletére szentelt külön hónapjai, májusban és októberben szinte minden görögkatolikus templomban végzünk parakliszt. Ebből a szertartásból, mint kiapadhatatlan forrásból áradnak a díszítő jelzők, a szóképek, a hasonlatok, hogy az Istenanya iránti érzelmeinket némiképp megszólaltassák. Az egyik legkedveltebb közösségi imádságunk. Horváth Tamás, görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár mondja el, hogy számára mit jelent a paraklisz.
Mit jelent nekem a paraklisz? Mindenekelőtt gyermekkorom virágillatos, májusi, késő délutánjait idézi vissza, a hegyoldalon lebegő tömjén füstillattal, mely az égszínkékbe öltöztetett templomból kiáradva elárasztotta a környéket. Az ének, az illat és a napfény harmóniája egészen melengető, de mégis élettel teli, jókedvű, ám nem harsány, felemelő és simogató érzést keltett bennem. S ugyanígy éltem át az őszi naplementék elcsendesülő, nyugodt és finom lelkű imádság fűzérét is, ami szintén a paraklisz számomra. Mély hitű asszonyok, felelős férfiak, önfeledt gyermekek igyekeznek az imádságra, mint akik nem akarnak lemaradni arról, hogy a neki kedves szemét köszönthessék, beszélgethessenek vele. Olyan fohászkodás, esdeklés és könyörgés ez, amely egyszerű, és nagyon természetes módon nyitja meg az emberi lelket. Bármikor, bárki számára. Szűk családdal, vagy népes hívősereggel, utazáskor, vagy otthoni magányosságban, örömteli pillanatokban, vagy fájdalmas időkben. Mintha mindenkibe bele lenne táplálva ez az imádság. Csak meg kell adni a kezdő hangot, és már mindenkit egybegyűjtve fel is csendül az ének. Tudjuk, elérkezett az alkalmas idő, hogy fohászkodjunk Jézus anyjához, Máriához. Alig várjuk, hogy elkezdjük a dicséretet, siessünk buzgón az Isten szülőhöz, mi bűnösök és lealázottak. Ebben a kezdő mondatban mindenki benne van. Megtalálhatja benne a saját helyét. A paraklisz páratlan tulajdonsága, hogy a hívek ma is könyv nélkül éneklik ezeket a himnuszokat. Idősek a gyerekekkel együtt fejből, kívülről énekelve szólaltatják meg a kedves hangukat. S tesszük ezt azért, mert a paraklisz ájtatosság könnyen megtanulható, hiszen a szövegek színes képeskönyv mintájára foglalják össze keresztény hitünk fontos tudnivalóit, s ugyanakkor személyes életünkre is rávilágítanak. Éppen ezért számomra ez egyfajta meditatív imádság. Olyan esdeklés a szűzanyához, amely alatt belső lelki békét találhatunk. Éneklése közben nem kell a szövegre koncentrálni, mert azt mindenki tudja, csupán hagyni kell, hogy a dallamosság, a fülbemászó Mária dicséretek eltöltsék az embert, és magukkal ragadják, felemeljék a lelket. S miközben ezt énekled, a saját gondolataid, bajaid, aggodalmaid letisztulnak, a dolgok a helyükre kerülnek. Békés nyugalom árasztja el az embert. Persze, hiszen imádkozol. Sőt, az Isten anyát kéred, hogy segítsen neked imádkozni, Jézus elé vinni kéréseidet, nehézségeidet. A paraklisz ájtatosság mindig bátorít minket arra, hogy keressük az Istennel való beszélgetés lehetőségeit, módjait az életünkben, hiszen Mária személyében, ahogy énekeljük, Isten előtt hatalmasabb közben járunk nincsen.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban megismételjük az április 11-i összeállításunkat, amelyben bemutattuk a mezőkövesdi rendőrkapitányság vezetőjét, és foglalkoztunk még a júniusban induló otthonfelújítási programmal is. A Magyar Aranyérdem kereszt katonai tagozatát adományozták dr. Varga László rendőrezredesnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság mezőkövesdi rendőrkapitányság vezetőjének. Varga László összeállításunkban bemutatja eddigi pályáját és beszél munkájának kihívásairól is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
1991-ben a gimnáziumi érettségét követően választottam a rendőrségi szakmát, akkor én még erősen gondolkoztam, hogy a rendőri pálya vagy a jogi pálya legyen az életutam. Aztán a sors úgy hozta, hogy mind a kettőt abszolváltam. Előbb a rendőrségen kezdtem, a rendőrtiszti főiskolára nyertem felvételt nappali tagozaton bűnügyi szakon, és abban az időben ezt megelőzte egy előfelvételi eljárás, amelynek köszönhetően én Szombathelyre egy rendőrtiszt helyettes képző iskolára kerültem. Ez az akkori katonasággal volt összegyúrva. És utána következett a rendőrtiszti főiskola 3 év nappali tagozaton, majd visszakerültem a szülővárosomba, és ahogy elkezdtem a rendőri pályafutást, akkor jelentkeztem másoddiplomásként. Én a rendőri pályafutásom közel 30 évét, egész pontosan 27 évet Ózd városában, az ózdi rendőrkapitányságon töltöttem, tehát minden szakmai előzmény a szülővárosomhoz köt. Ott kezdtem el vizsgálóként dolgozni, majd lettem alosztályvezető, osztályvezető, aztán kapitányságvezető helyettes, majd pedig kapitányságvezető. Ezt a beosztást ott 14 éven keresztül töltöttem be. Hát én azt hiszem, hogy elég sok időt töltöttem el a szülővárosomba, és ugye minden karrierben kell lenni egyfajta változásnak, és ez a Bisapenkra is ilyen beosztásba erősen jellemző ma már, hogy az embert nem feltétlenül hagyják hosszú időn keresztül a jól megszokott szolgálati helyen. Nekem volt egy ajánlatom, amire én főkapitány úrtól kértem, hogy hallgatassék meg az ilyen kívánságom, és én mezőkövesdi rendőrként tudtam magam a továbbiakban elképzelni. Ez másfél, közel 2 évvel ezelőtt történt. Én 2022. július 1-én kértem át magam mezőkövesdre. Ezt főkapitány úr volt olyan kegyes és emberséges, hogy ezt a kérést tudomásul vett, és én azóta a mezőkövesdi járásban teljesítek szolgálatot. Ez nyilván a családom életében is egy költözéssel, egy váltással járt. Elköltöztünk, én a térségben építkeztem, nejemnek maradt a munkahelye, én nyilván az új munkahelyen kezdtem el dolgozni, de nyilván ez egy felépített folyamat volt, hiszen mi már ezt egy ideje elterveztük a gyermekünk miatt az ő iskoláztatása kapcsán, hogy térséget is szeretnénk váltani. Nekem fontos volt, hogy vármegyén belül maradjak, de érzem a különbséget. Nyilván a kapitányság működési területe, a települések száma, a hivatásos állomány létszáma, ezek azok a mérvadó dolgok, amikben a változást leginkább, leghamarabb lehet érezni. Az ózdi rendőrkapitányság az 2 járás, az ózdi és a putnoki járás területén 43 települést magába foglal terül el. Ehhez képest a mezőkövesdi rendőrkapitányság 1 járás, a mezőkövesdi járás területén diszponál. Itt 23 település van. Kevesebb a lakosságszám, ez ugye nem határmenti kapitányság, ehhez mérten kevesebb az állomány létszáma is, de vannak egyéb nehezítő körülmények itt is szép számmal, hiszen itt azért a térségnek más a specifikum, akár az, hogy idegenforgalmi turisztikai, beszéljünk csak a Zsóri gyógyfürdőről, vagy a Bogácsi gyógyfürdőről, vagy ennek a járásnak van foci csapata például, ahol NB1 első osztályban kell labdarúgó mérkőzéseket biztosítani, ezek újdonságok voltak. Úgyhogy leginkább első körben ezekkel a változatosságokkal találtam szembe magam. A létszám kisebb, a szervezeti struktúra az viszont szinte ugyanaz. Itt is a működési terület vonatkozásában a távol lévő településeket rendőrőrsök működésével fedjük le. Itt jelen esetben 3 rendőrőrsünk van, Bükkebrányban, Bogácson és Mezőkeresztesen, egyébként pedig mezőkövesdi székhelyjel dolgozik a kapitányság. Itt is ugyanúgy osztályokra történő tagozódás van, van külön bűnügyi osztály, külön vizsgálati osztály, külön közrendvédelmi osztály, ami itt ugye más, az előző szolgálati helyemhez képest, hogy nem határmenti kapitányság vagyunk, tehát nincsen határrendészeti külön egység a kapitányság életében, de ugyanúgy járőrök, körzeti megbízottak, nyomozók, vizsgálók, előadók teljesítenek itt is szolgálatot, tehát a működés az nagyon hasonló. Hát a legfontosabb, hogy egy személyi felelősség elve alapján vezeti a kapitányság működését és irányítja az egyes szakvonalaknak a tevékenységét. Gyakorlatilag én a közvetlenül hozzám tartozó vezetőtársakkal közösen irányítom a kapitányság működését minden szakterület vonatkozásában. Reggelente ugye megbeszéléssel kezdjük a napot, átbeszéljük az elmúlt 24 órának az aktuális eseményeit, a létszámhelyzetet, a működési feltételeket, és ennek függvényében határozzuk meg a napi munkát, amelyet aztán az osztályvezetők a saját osztályuk vonatkozásában tovább szabályoznak. Gyakorlatilag ennek a rendszernek az élén van a kapitányság vezető, aki ezt összehangolja, irányítja, figyel a globális működésre, a hiátusokra, a feladatokra és mindenre, ami az adott térségben élő emberek biztonságát kell, hogy szavatolja. Én a szakmámnak a javarészét az bűnügyi munkásként töltöttem, hogy így fogalmazzak. nagyon sokáig ez állt hozzám a legközelebb, de aztán kellő időt töltöttem el a kapitányság vezetői pozícióban, és az ember ilyenkor muszáj, hogy elszakadjon a régi szakterületéről, hiszen minden egyes szegmensének a munkának ugyanolyan fontosnak kell lenni, mint a bűnügyi munka, minden egyes szakterületre ugyanolyan hangsúlyt kell helyezni, és nem lehet gyakorlatilag az embernek csak úgy pozícionálni magát, hogy valamikor egykor a bűnügy állt hozzám közel, és a többi szakterület engem kevésbé érdekel, hiszen itt mindenkinek a munkáját segíteni kell, mindenkinek a munkája ráhatással van a másikéra, és minden szakterület ugyanolyan fontos, mint a bűnügyi szakterület. Szeretem a családdal tölteni a szabadidőmet, kisgyermekem van, én az életem nagy részét most már azért őre áldozom, és olyan programokat szervezek magamnak, ami vele közösen így rengeteget kirándulunk, rengeteget járunk gyermek programokra, szeretünk utazni, de benne van az életünkben a sport is, és hetente többször azért megpróbálom a sporttal is a feszültséget úgymond kiventilálni, mert azért a munka jár némi feszültséggel. Az irodámban ülve egyszer csak egy e-mailt kaptam a miniszterelnökségről, és kibontva az e-mailt, ott olvastam az írásos anyagot, hogy gyakorlatilag előterjesztést kaptam erre a magasrangú kitüntetésre, és hogy nyilatkozzak arról, hogy szándékomban ezt elfogadni. És ugye meglepő volt, de ugyanakkor nagyon örömteli pillanat. Ahogy ezt én végigolvastam, rögtön az előjárómat hívtam, és megerősített, hogy a hír az igaz. Nyilván most már olyan fázisban van, hogy lehet reménykedni, hogy ezt az elismerést átvehetem. Megköszönt az előjáró a munkámat, én is megköszöntem az ajánlást, és hát gyakorlatilag kezdtem benne reménykedni, valóban átvettem ezt az elismerést. Nyilván elsősorban a család, a közeli barátok, közeli munkatársak kellő számú gratulációval kifejezték elismerésüket, úgyhogy ez nekem nagyon hálás, számos pillanat volt.
Akár 10 millió forintot is spórolhatnak az otthonfelújítási program miskolci résztvevői is. Mint ismert, június elején elindul az új állami otthonfelújítási program, amelynek keretében az 1990-ig megépült családi és ikerházakat is lehet korszerűsíteni 6 millió forintos, vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes hitel segítségével. A hiteltőke tartozását csökkentő állami támogatás összege 2,5-3,5 millió forint lehet. Egy évtized alatt a tulajdonosok így a lakásfelújítási program kamatmentes kölcsönével és az ingatlan energetikai hatékonyságának köszönhetően akár 10 millió forintot is megspórolhatnak. A részletekről Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
A nemrég meghirdetett és júniusban induló otthonfelújítási program egy régóta várt energiakorszerűsítési program, amire családi és vagy ikerházak tulajdonosai tudnak pályázni. Ennek a lényege az az, hogy az állam akár 6 millió forint kamatmentes kölcsön biztosít bizonyos energetikai korszerűsítési munkálatokhoz, ráadásul a felújítás végeztével a hiteltartozásból 2,5 vagy akár 3,5 millió forintot is átvállal, tehát ennyivel kevesebbet kell visszafizetni a sikeres pályázóknak. A támogatott felújítások köré tartozik a szigetelés, a nyílászáró csere, a fűtés és a használati meleg vízrendszerek korszerűsítése is. Tehát azok a felújítási munkálatok, amivel a legnagyobb energia megtakarítást lehet elérni, és amik amúgy sajnos a legtöbbe kerülnek egy otthon felújítása kapcsán. Az is egy fontos előírás a programmal kapcsolatban, hogy a felújítás következtében legalább 30%-os energia megtakarítást kell elérni az otthonoknak, amit két energiatanúsítvánnyal kell tudni igazolni, egyet, amit a felújítás előtt készített a pályázó, és egyet pedig azt követően, hogy véget értek a felújítások. Az otthonfelújítási program részletes szabályai még nem jelentek meg, de előzetesen az energetikai és a nemzetgazdasági minisztérium államtitkárait elárultak, hogy az 1990-ig megépült családi házak tulajdonosai tudnak majd pályázni, és a családi házak nem feltétlenül csak a klasszikus egylakásos lakóépületeket jelentik, hanem olyan családi házakat is, olyan épületeket, amiben kettő vagy több ingatlan kap helyet. Tehát ez lehet akár egy, jelenthet akár egy sorházat, egy két-három lakásból álló sorházat, vagy ikerházakat is, tehát nem csak egy különálló lakóterületet magában foglaló családi házak tulajdonosai pályázhatnak erre a támogatásra. A korábbi támogatásokhoz képest szintén újdonság, és erről kevés szó esik, de ez azért egy fontos információ, hogy ahhoz, hogy valaki pályázzon, nem szükséges sem gyermeket nevelni, sem pedig gyermeket vállalni. Ez azért lényeges információ, mert eddig az állami támogatások sokszor valamilyen demográfiai szemponthoz voltak hozzárendelve. Emlékezhetünk, hogy a 2021 és 2022 között zajlott otthonfelújítási támogatás megpályázásához az volt szükséges, hogy a család gyermeket neveljen a háztartásában. Ilyen előírások most nincsenek, viszont ugye az már megkötés, hogy az ingatlannak, amit valaki szeretne felújítani, 1995 kellett, hogy megépüljön, és gázfűtéssel kell rendelkeznie. A miskolci pályázóknak érdemes nyomon követni azt is, hogy egy bankoknál érhető el a támogatás, mert ezt az otthonfelújítási programot EU-s forrásból szervezi meg a Magyar Fejlesztési Bank, viszont magát a pályázatot a kereskedelmi bankoknál lehet benyújtani, akik, mint az MFB partnerei vesznek részt ebben az otthonfelújítási programban. Azt már tudjuk, hogy három banknál biztosan lehet igényelni ezt a támogatási formát, az egyik a Gránit Bank, a másik az OTP, a harmadik pedig a Bank Holding, a Magyar Bank Holding, ami szintén erős jelenléttel rendelkezik Borsod-Zemplén vármegyében. Ami nagyon kedvező az otthonfelújítási programban, az maga a pénzügyi konstrukció, mert első hallásra egy viszonylag komoly belépési korlátnak tűnhet az, hogy 1 millió forintos önrészsel kell rendelkeznie annak, aki egy ilyen pályázaton elindul. Viszont, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy bármelyik felújítási munkálatba is vágna bele valaki, az is alsó hangon a jellegi építőanyag árak és munkaerők mellett 5 millió forintba kerülne, ehhez képest az, hogy csak egy forintot kell letenni az asztalra, hogy valaki pályázni tudjon az állami támogatásra, ez minden idők egyik legolcsóbb energetikai korszerűsítését teszi lehetővé nagyon sok ingatlan tulajdonos számára. A pénzügyi konstrukció ugyanis úgy néz ki, hogy az 1 millió forintos önrész mellett 6 millió forint kamatmentes kölcsön kaphat a pályázó, ami 8 éves futamidőre szól, így gyakorlatilag a törlesztő részletek 25-35 ezer forint között mozognak majd, és a felújítás végeztével a magyar állam 2,5 és 3,5 millió forint közötti összeget törlesz be a sikeres pályázó hiteltartásában. Az, hogy konkrétan mennyi visszanemtérítendő támogatást kaphat valaki, attól függ, hogy melyik járásban lakik, mert hogyha az adott jár az országos átlagot 110%-nál magasabb, akkor a magasabb jövedelmi járásokban csak 2,5 millió forint támogatást ad az állam, ha viszont az adott járás átlag jövedelem szintje nem éri az országos átlag 70%-át, akkor viszont akár 3,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak a pályázók. A Borsod-Zemplén vármegyei jövedelmüket figyelembe véve, igen sok környékbeli pályázó járhat úgy, hogy akár a legmagasabb összegű állami támogatást tehet zsebre a felújítás végeztével, vagyis a 6 milliós kamatmentes kölcsönből 3,5 millió forintot az állam a beruházás végeztével átvállal. Ez már önmagában azt jelenti, hogy ha valaki például piaci alapszorítási kölcsönt venne igénybe, akkor ehhez képest ez a kamatmentes hitel már önmagában 8 év alatt 5-8 millió forint megspórolását teszi lehetővé a pályázóknak, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy a program másik fontos kritériuma, hogy legalább 30%-os energetikai megtakarítást kell elérni a felújítás során, vagyis ennyivel csökkent az elfogyasztott energia szint mértéke, tehát a rezsiköltségek is alacsonyabbak lesznek, akkor azzal lehet kalkulálni, hogy a havi rezsiszámla is átlagosan akár több 10 000 forinttal lehet kevesebb. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy egy évtized alatt a rezsiszámlákon akár 3-4 millió forintot is megspórolhatnak a pályázók, így összesen a kamattámogatást is, és a visszamentérítendő támogatást is figyelembe véve, 10 év alatt akár 10 millió forintot is megspórolhat az elindulás az otthonfelújítási programon. Tekintettel arra, hogy az 1990-ig megépült ingatlanok esetében nem az volt a legfontosabb szempont, hogy energiahatékonyak és energiatakarékos ingatlanok legyenek, hiszen akkor az energia költsége is jobban alacsonyabb volt, ráadásul ugye főleg a 60-as, 70-es, 80-as években, amikor nagyon sok ilyen családi ház, úgynevezett kádárkocka épült, akkor éppen azt tudtak örülni az építető családok, vagy személyek, hogy egyáltalán az építkezés végbe ment, és nem feltétlenül az volt a legnagyobb problémájuk, hogy ez egy szigetelt ingatlan legyen, vagy korszerű legyen a sütési rendszer. Ezért önmagában nagyon sok olyan országos szinten több százezer olyan ingatlan van, amely alkalmas lehet arra, hogy részt vegyen ebben a pályázatban, és az otthonfelújítási programra szánt 100 milliárd forint egy 25 ezer ingatlan korszerűsítését teszi lehetővé. Ráadásul a Miskolc környéki hallgatóknak abból is előnyös lehet az otthonfelújítási programban való részvétel, hogy nem csak a rezsiköltségeken, hogy a felújítás költségein tudnak spórolni a sikeres pályázók, hanem egy felújítandó 1990 előtt épült ingatlan értéke is jelentősen nőhet azzal, hogy szigetelik az ingatlan, kicserélik a nyilászárókat, vagy éppen korszerűsítésük a fűtési rendszert. Ez szám szerint annyit jelent, hogy harmadával érnek többet azok az ingatlanok, amik szigeteltek, felújítottak, vagy éppen újszerű állapotúak, ahhoz képest, mint hogyha valaki egy közepes, vagy felújítandó ingatlant vásárolna. A számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a 2-300 ezer forintos átlagos négyzetméterenkénti árhoz képest ezeknek az ingatlanoknak a vételára akár 3-400 ezer forint is lehet, tehát jelentős hozzáadott értéket biztosít egy ilyen lakásfelújítás, ami végső soron az adott család, vagy az ott élők vagyonát növeli. Általánosabb jellemző a magyarországi helyzetre, hogy a 2023-as év, ami ingatlanpiaci szempontból gyakorlatilag az elmúlt 10 év leggyengébb volt, legalábbis ami az adásvételek számát illeti, rányomta a bélyegét az építkezési kedvre is. Mintegy 20-25%-kal kevesebb építési engedélyt adtak ki tavaly a hatóságok az azt megelőző évhez képest, és ebből az is következik, hogy az építőipari teljesítmény, az építőanyagok iránti kereslet és a szakipari munkák iránti kereslet is jelentősen csökkent. Ez érdekes módon nem feltétlenül jelent rossz hírt azok számára, akik most szeretnének építkezni, mert ez azt is jelenti, hogy most sok évben állnak szakipari munkást, szakembert, hogyha feladatokat szeretnének elvégeztetni, akár egy ingatlan felépítésében gondolkodnak, és mivel az építőanyagok iránti kereslet is jelentősen csökkent, ezért nem számítunk arra, hogy az építőanyagok árai olyan drasztikusan drágulnának, mint amit 2022-ben vagy 2023-ban láttunk. Ez persze nem jelent egyet azzal, hogy érdemes hátradőlni és kényelmes pozícióba helyezkedni, hiszen aki építkezésre adja a fejét, az gyakran tapasztalja azt, hogy az eredetileg tervezett idő és költségszinthez képest akár többszörösére is rúg majd az az idő, amíg felépül a következő otthon, alkalmaz, és a költségek tekintetében is az eredeti terveket érdemes megszorozni kettővel, vagy két és fél, amíg a végső költségek kiadják azt a ráfordítást, amit egy családi ház vagy egy ikerház felépítése kerül. Tekintettel arra, hogy az előző év az viszonylag gyengén került az ingatlan piacon, ez alapvetően jó helyzetbe hozta a vevőket, és nincs ez másként Miskolcon sem, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén. 2024 ugyanis jelentős számban tartogathat a vevők ingatlanpiaci jófogásokat, ami azt is jelenti, hogy most élénkebb a kereslet az eladó ingatlanok iránt. Miskolc környékén is 15-20%-kal több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint 2023 ugyanezen időszakában, viszont ezzel párhuzamosan az ingatlan árak még nem indultak el drasztikusan fölfelé. Tehát ez most egy ideális helyzet a piacra lépéshez, hogyha valaki költözésben vagy ingatlan vásárlásban gondolkodik, mert a kínálat az a két évvel ezelőtti szinthez képest 40%-kal magasabb, Miskolcon is több ezer eladó lakás és ház kínálatából válogathatnak a vevők az ingatlan.com-on például, viszont a árak még nem indultak el olyan mértékben, mint amit 2015 és 2022 között láttunk. Ráadásul ez azért is fontos, mert több az adásvétel a piacon idejében, és ez leginkább azoknak kedve, akik a saját ingatlanukat is szeretnék értékesíteni, annak érdekében egy szebb, jobb vagy nagyobb otthonba tudjanak költözni. Ez 2023-ban sokkal rosszabb képet mutatott, hiszen akkor jelentősen csökkent a vevők száma, így azok is beragadtak az adásvételekbe, azok sem tudtak költözni, akiknek azóta esetben nem lett volna szükség hitelre, nem lett volna szükségük jelentős külső forrásra a továbbköltözéshez, viszont a megjelenítőket szeretném értékesíteni. Most ez a helyzet sokat fúlt, és arra számítunk, hogy 2025-re még élénkebb lehet a forgalom, Miskolc környékén is, mert 2025-ben nagyon sokan visszatérhetnek az ingatlan piacra azok közül, akik a megnövekedett infláció következtében állampapírba forgatták a megtakarításaikat. Azt látjuk, hogy az infláció csökkenésével párhuzamosan az állampapírok hozama is visszaesett, ez pedig előbb-utóbb azzal járhat együtt, hogy sokan visszatérnek a lakáspiacra, mert bár a lakására nem jönnek drasztikusan, de egy beadásból származó bruttó hozam is már 5-6%-os lehet Miskolcon. Miskolcon ugyanis az eladó lakások átlagos négyzetméter ára 350-380 ezer forint körül alakul, egy-egy ingatlan pedig átlagosan 110-120 ezer forintért lehet bérbeadni. Pedig azt jelenti, hogy ha így haladnak tovább a dolgok, amit most látunk, akkor előbb-utóbb valamikor 2025 környékén már magasabb hozamot lehet elérni az ingatlanpiacon, ahhoz képest, mint hogyha valaki állampapírba tartaná a pénzét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük az április 11-i összeállításunkat, amelyben bemutattuk a mezőkövesdi rendőrkapitányság vezetőjét, és foglalkoztunk még a júniusban induló otthonfelújítási programmal is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.